Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, és jó napot azoknak, akik vasárnap délben hallgatják a Dobszerdát. Váradi Júlia vagyok, és a mai vendégem nagy örömömre Presser Gábor. Volt már itt a Dobszerdában évekkel ezelőtt, azóta nagyon sok minden történt, azon kívül, hogy 70 éves lett, hogy újabb koncert, hogy 1507 és 1508, mert hogy így mérjük a koncertek számát. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy olyasmit szimbolizál, vagy olyannak a mértékegysége Presser Gábor, amiből ma már egyre kevesebb van, sajnos etalonnak számít, ezt sokan mondják is, meg le is írják, és már is látom az arcán, hogy hogy utálja, ha ilyeneket mondanak róla, de nem baj, mert most meg fogom kérdezni, Gábor, hogy te vagy pici, ha szabad így szólítanom téged, hogy mindenki, vagy pici bácsi, hogy te magadat ma hova helyezed a magyar kulturális köztudatban.
Tudom, nem tudom, és jó estét kívánok mindenkinek, és szerintem az tök mindegy, hogy valaki önmagát hova helyezi, azt úgysem fogja eldönteni senki.
Hát mások döntik el akkor ezek szerint,
persze,
ezt mondod.
És akkor én ezt meghagynám is, mert...
Nem is gondolsz erre, hogy a közönség téged hol tart számon?
Nem. Azt hiszem, hogy így egyenes, hogy így mondom, hogy nem.
Nem foglalkozhat, nem is érdekel, mert az vagy, aki vagy.
Hát nem tudom, én ezeket most mind nem mondtam volna el, amit te elmondtál rólam magyarul, ez bennem nem így működik, ezért ez nem, még igent se tudok mondani, csak hallgatok itt nagyon.
Azért kérdezem ezt, mert ott voltam a nagy koncerteden az arénában, ahol elképesztő mennyiségű fény gyúlt egy bizonyos pillanatban, azt jelezvén, hogy olyan nagyon nagy sikert arattál ebben az óriási térben, mindenki kezében a mobiltelefon, akár a gyertyák, és éjjelzett téged, és akkor arra gondoltam, magam is tulajdonképpen megrendülve, vagy meghatódva, hogy itt van ez az ember, 50 éve a pályán, vagy talán még több, tulajdonképpen ugyanazt csinálja, amit azóta, amióta én ismerem, persze módosítja így, úgy, amúgy, de az elfogadottsága, az eredménye annak, amit letesz az asztalra, mintha picit se változna. És nagyon kevés olyan embert ismerek, aki ezt így meg tudja szerezni magának, ezt a fantasztikus elismertséget. Biztos arra is azt mondani, hogy nem tudod, mert nem gondolkozol rajta, hogy ez minek köszönhető, de hogy mi van belül, engem ez érdekel, hogy mit mozgat téged, vagy mitől lehet ezt így csinálni? Ennyi magabiztosság?
Nem tudom, mert én nem szoktam megfigyelni magamat. Azt gondolom, hogy ez abban én biztos, hogy nagyon rossz vagyok, tehát nagyon biztos, hogy amúgy is az ember nem pont úgy látja magát, ahogy a valóságban ő létezik. De én aztán meg nem is szerettem figyelni magamat.
De mások meg adják a visszajelzéseket lépten nyomon.
Ja, ez a mi életünk, vagy ez a mi munkánk, tehát valamiket megírunk, mondjuk dalokat, és kiderül, hogy mit gondolnak erről az emberek.
Próbálok leszállni arról a vonatról, ahol ezek a közhelyek hangoznak el, és azt kérdezem, hogy erre a legutolsó koncertedre, vagy kettőre, mert hogy olyan sok volt az érdeklődés, hogy megdupláztad, amikor elkezdtél rá készülni, voltak-e konkrét elképzeléseid arról, hogy neked itt be kell mutatnod minél több olyan embert, akit tehetségesnek, fontosnak, jónak tartasz, mert erre megadatott a lehetőséget? Ez volt az elsődleges szempont? Igen, bologatsz.
Igen, ez is egyszerre ezzel pedig az is, hogy valójában annak a dolognak, amit én csinálok, annak az aréna nem az ideális helyszín, mert sok minden van, amit én a legjobban egy zongora mögött egyedül tudnék csinálni. Valójában az okozta nekem a nagy dilemmát, hogy én ebben a 12,500-es teremben próbáljak meg egy zongorával dolgokat csinálni, vagy elővenni egy hatalmas ecsetet, és megpróbálni egy tök másik dolgot
festeni.
Az, hogy én előhozakodok bizonyos olyan dalokkal, amiben semmi nincs rajtam kívül, csak az az egy zongora, ahhoz az kell, hogy az valaminek az ellensúlya legyen, vagy az ellenpontja legyen, tehát akkor igenis hozom a nagy ecsetet, és megpróbálok olyan embereket, akiket nagyon szeretek, tisztelek, akikkel baromi jó együtt muzsikálni, azokat az embereket oda csábítani, csapni velük egy olyan fajta örömzenélési aktust, ami nem egy szokványos koncertre hasonlít, és akkor lesz nagyon nagy zaj is, meg lesz nagyon kicsi zaj is. És még azon is elgondolkodtam, hogy ez az egész ilyen örömzenélés, hogy ebben az egészben, hogy sok legyen az, amit meg tudok mutatni embereknek, mert a dalszerző bennem sokkal erősebb, mint az előadó. Tehát mindig a dalszerző irányít engem, az előadó csak megcsinálja azt, amit a dalíró mond. Sok emberrel voltam szerencsés dolgozni, azért mondom így, mert voltam szerencsés egy csomó emberrel nem dolgozni, és ez azt jelentette, hogy elég jól sikerült.
Válogatnod.
Igen.
De úgy is lenne fogalmazni, hogy nagyon sok embernek sikerült veled dolgoznia, mert hát ők így fogalmaznák, kedves. Szerintem. Most ez nem ilyen benyalásból mondom, hanem azt hiszem, hogy ha valakit te fölkész, hogy dolgozom veled, az nagyon örül neki, vagy nem? Így van? Van olyan, amikor elutasítja, és azt mondja, na, én a presszere nem.
Én még nem kértem föl senkit.
Ja, mindig ők jelentkeznek, hogy szeretnének veled dolgozni?
Valahogy ez mindig úgy alakult, hogy nekem minden készen jött.
Oda jön hozzád a Rúzsa Magdi, vagy az Olái Bolya, vagy a Falusi Maria, és azt mondja, hogy Gábor, más pici, szavakkal, légy szíves, igen. És éri nekem dalt, vagy dolgozzunk.
Más együtt. Szavakkal, de végül is ugyanezt történik. Meg nem ugyanazt mondja a Magdicskú, és nem ugyanazt mondja az Ibolyka, vagy éppen a Marika néni, de tök más szavakkal végül is ezt történik.
Hogy
maradjunk itt a zongoránál egy kicsit kettesben. Nekem ettől lett szimpatikus ez az egész aréna koncert, hogy én meg fogom mutatni, hogy micsoda emberek fognak itt énekelni, játszani, muzsikálni, ugrálni, táncolni, nem tudom mi, meg világítani, meg képeket festeni mögénk, és így tovább, és így
konkrétan
tovább. És
engem
ez az
ecsettel.
Egész dolog. Igen. És akkor engem ez az egész dolog egyszer csak ugye a hatalmába kerített, és igent mondtam az engem fölkérő koncert szervező, rendező irodának.
Volt olyan is, hallottam ilyet, ott a körülöttünk ülők között elhangzott olyan mondat, hogy na de én a presszert akarom hallani, azért jöttem.
Hát az mind én voltam.
És volt, aki azt gondolta, hogy te egy kicsit átengeded a terepet, és kényelmesen hátradőlsz a zongoraszékeden, és nézed, hallgatod, hogy ők mit csinálnak.
Ez én voltam, csak föl volt rám téve az összes kitüntetés.
Na látod, itt az etalon, amiről beszéltünk a legelején, a kitüntetéseid.
Hát ahogy felraktam az összes csillogást magamra, amikor jöttek az Ibolyka, vagy a Magdicskú, vagy a Csík, vagy a Dezsőék, a Fitos Dezsőék.
Hát vagy, és kezdjük akkor
a
velük.
A muzsikusaim,
a Bartók, Komzi. Ez hogy jutott eszedbe? Mert azért ők talán nem oda jöttek hozzá, hogy hadd lépjünk fel veled az arénában.
Nem, ez, na jó, igen, ez persze ez nem így történt, ez úgy történt, hogy ilyenkor úgy kell egy műsort megcsinálni, azt hiszi az ember, hogy nagy merítés, tehát itt akkor tényleg meg kell próbálni ezt az 50 évet valahogy megmutatni, úgysem sikerül. Körülbelül egy 20-21 néhány olyan dalt kellett kihagyjak, amiről biztosan tudtam, hogy ezt nem kellene kihagyni, de hát akkor nem lehet megtartani a koncertet, mert akkor én nem tudom, 4 és 3/4 óra hosszú lenne. És ebben benne volt az, hogy én soha nem vágytam olyan nagy együttműködésre, ilyen úgynevezett szimfonikus zenekarral, mert valójában ilyenkor nem egy szimfonikus zenekarral működsz együtt, hanem mondjuk 30 emberrel, akik jönnek valahonnan. Ők többé-kevésbé képeznek egy szimfonikus zenekart, de ez valójában egy alkalmi zenekar, és egy ilyen alkalmi zenekarral való munka, az nekem nem okoz túl nagy élvezetet, mert ennek van valami más üzenete. Nekem az egészben egyébként a legnagyobb élvezet az a 2,5-3 hónapi próba volt. Nem azt mondom, hogy a koncertet nem élveztem, mert azt szerintem nehéz lenne letagadni, de...
Baj lett volna, ha nem.
Szóval én azt éreztem, hogy én egy olyan összerakott zenekarral, akik alkalmi alapon jönnek, egyik próbán ott van Pista, a másik próbán küldi maga helyett Ilonkát, ez nekem nem kell. Én így nem akarok. Csak azért, mert az emberek nagyon csacsik, és azt hiszik, hogy valami attól magasabb rendű, hogy van hozzá szimfonikus zenekar. Egy kicsit se. Akkor nekem eszembe jutott, hogy milyen jó lenne. Voltam egy évvel ezelőtt, most nem fogom jól mondani, új zenei nap, vagy új zeneünnep, vagy valami, amit a Holló Aurél szervez az, a Konziban, ő mint tanszakvezető tanár, és a Rácz vezényelt, a Rácz tanár.
Hát, mert az Amadindának a tagja, ugye?
Igen, igen, én mind a ketten.
Rázoli meg főleg, igen.
Ők ott csinálták ezt a gyönyörű napot, ahol a diákok különböző zenekarokat alapítottak erre a napra, és játszott egy kis szimfonikus zenekar, és játszott jazzbanda is, meg különleges összeállítású kamarazenekarok, és nagyon élveztem, tehát azt a fajta gyönyört, ahogy ezekből a gyerekekből áradt a zene, és itt nem arról volt szó, hogy mennyit fizetnek, és hogy hány szolgálat lesz ebben a hónapban, és így tovább, ami egy keserű dolog, mert így élnek a zenészek, hanem itt még arról volt szó, hogy a zene. És az
annak idején emlékszel rá, amikor te jártál ide, hogy akkor is ilyen volt a hangulat?
Hát az az igazság, hogy olyan régen volt, hogy szerintem sok mindenre emlékszem, de azok már biztos, hogy nem úgy voltak. De abban biztos vagyok, hogy életem legboldogabb 4 éve volt, vagy 5, vagy mennyit jártam a Konziba, 5-5 vagy 6-ot. Igen, hogy az időszak, ami nyilván nem igaz, de azért mégiscsak van bennem egy ilyen. De az, hogy ha volt az életemben 100 legboldogabb nap, akkor az, amit a Bartók Konzi szimfonikus zenekarával, ezekkel a tínédzserekkel, gyerekekkel dolgoztam az utolsó, ebből a 3 hónapból, 2,5 hónapból, mondjuk az a 10 nap, az biztos, hogy benne van. Ezek a gyerekek csodálatosak voltak.
Minden tudtak rólad például?
Nem
úgy
tudom,
érezted, hogy ismerik a dalaidat, meg ismerik a Presser életművet, meg
énekelték az Örökre Szépeket hangtalanul a próbán, mikor még nem kellett játszaniuk. Itták a tanár szavait. Tehát a Rádzoli úgy tanította őket, mintha az édes gyerekeit tanítaná.
Hát
az
egyébként Aurél, tanítja őket rendszeres.
Az Aurél ott ült közöttük, úgy figyelt, mint hogy csak a saját gyerekei lennének itt, és a végén én is azt éreztem, hogy na, ezeket itt 31-en örökbe is fogadnám.
Jól gondolom én, hogy itt egyfajta kronológiát akartál felépíteni, az életed kronológiáját, tehát hogy itt volt a Bartók Konzi, hogy aztán az Amadinda, meg azok az emberek, akikkel együtt dolgoztál, együtt játszottál az életed során, hogy kicsit fölvonultatod, vagy ez közel nem volt
nem
a választásnak?
Nem akartam ilyen kronológiai sorrendet csinálni, tehát nem akartam ilyen életműkoncert, vagy életrajzi koncert.
Egy kicsit azért adnak tűnt.
Hát persze, mert annyi régi dal is van, hogy óhatatlanul az a vége, hogy hát akkor ez egy életmű, mert van benne 50 éves dal.
Egyszer olvastam tőled egy nagyon érdekes mondatot, és ezen gondolkodom is, majd fejtsd meg, hogy a régi dalok, azok megeszik az újakat. Ezen jól fogalmazom én, hogy te azt érted, hogy a régi dalok annyira erősek, hogy nem lehet tőlük megszabadulni, és ha újat írsz, az sose lesz olyan értékű, mint amilyet annak idején megszerettek az emberek.
Ezt a második félmondatot, ezt nem gondolom, odáig meg igen. Tehát azt gondolom, hogy a régi dalok beépülnek. Azért is épülnek be, az én generációmnál ez azért is nagyon sokat számít, mert amikor mi fiatalok voltunk, az én generációm fiatal volt, akkor nem volt olyan sok dal, nem volt olyan sok zenekar, nem türem lett be az a rengeteg, vagy szürem lett?
Szürem az lett, a rengeteg, türem lett is.
Igen, a világ minden sarkából a zene, hanem ugye a Vasfüggönyön nagyon nem bírt átjönni, tehát az embereknek azok a dolgok, amiket akkoriban hallottak, azok sokkal mélyebbre kerültek. Én tudom, hogy nekem milyen volt megnézni az Illést először a Bosch nevű kultúrotthonban, Angyalföldön vagy hol, hogy az egész jó volt, de nem érdekelt addig a percig, amíg nem a magyar dalokat játszották az utolsó úgynevezett menetben. És onnan akkor le voltam nyűgözve, mert azért mentem.
Hány éves voltál?
16. Én még csak konzis voltam, még egy picivel
mert
idősebbek.
Mert egy picit idősebbek, így van.
És ez nagyon ütős volt, és akkor ugyanígy maradnak meg az emberekben ezek a dalok, amiket 15-16, ilyen éves korukban, vagy 20 éves korukban
szóval
hallgattam.
Szóval az első szerelem, meg az első csókok, azok
hát
erősebben belésődnek.
Hát megmaradnak. Ezek a dalok megmaradnak, szóval tudom én, egy részük nyilván elkopik, de egy részük megmarad, és akkor ezek, amik megmaradnak, ezek mellett hiába írom én most az új dalaimat, és mondom azt, hogy na ne hülyeskedjetek, hát én most sokkal jobb dalokat írok, mint 50 évvel ezelőtt. Az emberek azt mondják, na ne szórakozzál már.
Nekem miért gondolod, hogy jobbakat is? Tehetségesebb vagy ma, mit voltál 50 évvel ezelőtt, vagy 20-szal?
Hát ez egyrészt igen.
Miért lennél?
Hát persze, hogy nem csak... Csak hogy ez így jól jött. Szóval, hát valahogy jobb.
Többet
tudok.
Ez hát nem lehet is zavaró, hogy többet tudsz?
Azért talán nem tűnik szerénytelenségnek, mert magamnál tudok többet, nem másoknál.
Persze, és értem én, csak hogy ez nem zavar-e be esetleg adott esetben. Azok nem zavarnak be, a füledből nem jön elő egyszer, csak amikor valamit elkezdesz leírni, hogy hoppá, ezt én már csináltam, akkor ezt most nagyon másként kéne?
Nem. Mert nem, azt hiszem nem így működik.
Nem így működik. Úgy szeretném tudni, hogy működik, de ezt nem fogod tudni
elmondani. Igazából nem tudom elmondani. Valójában egyszerűen arról van szó, hogy a régi dalok nem hagyják az újakat helyet találni, és ebben benne van az is, hogy ugye akkoriban egy nagyon kevés előadó, nagyon kevés dala került be az emberek, hogy nem zsigereik, be, vagy közé, vagy valahova, és azóta ugye szétnyílt az olló, rengeteg előadó, és ezek mindig csak gyűlnek. Tehát élnek a régi zenék. Hát nem felejtsd el, hogy a régi zenékre külön szakosodnak rádióadók, külön szakosodnak televízióadók, ezek a régi zenék élnek.
Igen.
Ezeket a régi zenéket használják a filmekben, mindig régi dalokat hallasz a filmekben, mindig a 60-as, 70-es évek dalait húzzák elő, akár amerikai film, akár magyar film, vagy legalábbis legtöbbször. Tehát ezek már teljesen beépülnek.
Illetve, és ez azért felmerül bennem kérdésként, hogy természetesen, ha célközönségre gondol az, aki a filmben, vagy bárhol beépíti régi dalokat, nyilvánvalóan gondol, hogy a 40-es, 50-es, 60-as korosztály úgy érzi, hogy visszajön a fiatalsága. De mi van az egészen fiatalokkal? Kíváncsi lennék, hogy mondjuk a Rácz Zoli tanítványai meghallgatják a te régi dalaidat vadonat új füllel, sose hallották, és az újakat, és meg kéne állapítaniuk, hogy ezek közül melyik a menőbb, a jobb, a minőségibb, mit mondanának?
Hát én is kíváncsi lennék, de ilyen
kérd
kísérlet nem volt.
Kérd meg egyszer a Zolit, hogy csinálja meg.
Ilyen kísérlet nem volt, de kétségkívül egyszerűen az történik, hogy annyi a dal a világon, most már annyi dal van, hogy több dal van, mint kifli. Egyszerűen nagyon nehéz helyet találni valamelyiknek.
Akkor beszéljünk egy kicsit a szólistákról, vagy inkább azt mondanám, hogy énekes szólistákról, erről a három csodálatos emberről. Kezdjük talán Róla Ibolyával, Ibolykával, aki úgy éreztem én legalábbis, és én nem vagyok ennek nagy szakértője ennek a műfajnak, hogy ő mintha valahogy fölötte lebegett volna rendesen magának a padlónak, amin állt, hogy annyira élvezte, hogy ő most ott van, és ezt csinálhatja. Lehet, hogy ő mindig mindenhol ilyen, de mintha megemeltél volna még rajta valamit. Ki ő, mit kell róla úgy tudni, hogy a te szemeddel, vagy a te füleddel hallod?
Hát azt, hogy ki ő,
jó,
azt,
tudom,
azt
hogy ki
gondolom,
ő, persze,
hogy sokan gondolnak valamit, és baromi nehéz lehet az Ibolyka élete, amikor erre válaszolnia kell, mert szerintem már ő sem tudná ezt elmondani 5-10, nem tudom, hány mondatban. Én azt tudom, hogy milyen volt vele most dolgozni 2,5 évet.
Hogy kezdődött?
Nem tudom, hogy kerültem az Ibolyka Ibolyán túl című estjét megnézni. Elmentem, és beültem a végébe a teremnek.
Mert így szoktál menni, hogyha valami igen. új dolog van, akkor az téged érdekel, és magánemberként elmegy, és megnéz.
Más nem vagyok, mint magánember.
De nem és meghívtak, mint
nem,
híres muzsikus.
Ja, nem, elmentem, és egy nagyon szép est volt. Másfél órás est, sok dallal, és mesélt magáról, és kész. És akkor pár szót beszéltünk a végén, de akkor már évek óta nem találkoztunk, nem tudtam róla semmit. Nagyon örültem, hogy ezt csinálja, mert azt éreztem, hogy ez olyan, ami jól áll neki, de valójában nem tudtam, hogy ő most mikkel foglalkozik. Kicsit beszéltünk, akkor a Kern Andris kért, hogy a filmjébe csináljak valamit, akkor írtam egy dalt, és gondoltam, hogy az Ibolykával ilyen kvázi duetszerűséget csinálunk, az a dal címe, hogy amióta elszakadtál. Megcsináltuk a felvételt, az Andi azt akarta, hogy inkább én énekeljem, de én meg nem akartam, hogy túl sok egyed. Ilyen férfi hang legyen, meg ebből a reszelősből bőven elég volt, és akkor rávettem az Andist erre az Ibolyka dologra, és akkor a végén megtetszett neki, ez lett a filmben, de úgy különben meg megint nem találkoztunk. És akkor volt egy ilyen vígnap, amikor a vígszínház közönsége jöhet, és vezetjük föl alá mindenfelé az épületben, meg mindent megnézhetnek, próbátni. És amikor véget ért, este késő volt, akkor ültünk a Detroitba, ki volt dobálva egy csomó szék, meg ilyesmi, hogy ott egy picit pihenjünk, és az meg olyan sétáló utca, tehát nem zavartunk senkit. Hát csak jön az Ibolyka a kutyájával, akkor leül ott mellettem, és mondja nekem, hogy pici bán, nem akar velem egy kicsit dolgozni? És mondtam, hogy nem. És hát elröhögtem magam én is, és akkor mondtam, hogy gondolkozzunk meg, hogy azt kéne megnézni, hogy kibírjuk-e egymást, mert az egyikünk sem egy túl könnyű falat.
Ibolyka is olyan nehéz, mint te vagy?
Igen. Nem súlyra, hanem fej, nehéz fejű ő is. Ilyen konok.
Önjáró.
De közben meg én azt gondoltam, hogy én nem fogok abba a világba beavatkozni, ami bennő van, vagy amit én, ami bennő szerintem nem fontos, hogy ott legyen, tehát ebben a pop, táncdal, blablabla. Bla,
ezt igen, nem annyira foglalkoztam.
És akkor kiderült, hogy őt ez nem érdekli meg, hogy nem nagyon van benne.
Hát egy darabig benne
oldalös,
volt.
Igen, de hogy ebből ő rég kiszállt, és ez neki nem egy ilyen oldalösvény volt, ez az Ibolyántúl című önálló est, hanem ez egy komoly dolog volt. És akkor sokat dumáltunk, és akkor mutattam neki verseket.
De költöket, milyen verseket
köteteket,
neki?
Mutattam neki mindenfélét. Mutattam neki Parti Nagyot, mutattam neki Erdős Virágot, mutattam neki Kántor Pétert, Kis Závadán, bocsánat, Závoda Péter. Elnézést kérek, Petya.
Meg fogja bocsájtani,
és mutattam mindenféléket. Szépernőt, meg Borbély Szilárdot. Szerénekelte régen a Fejes Endőtől a Jó Estét Nyár, Jó Estét Szelva miatt a régi dalunk, és akkor kitaláltam, hogy ezt valami egész másféleképpen kéne csinálni, és elkezdtünk dolgozni. Hát ugye, amit most elmondtam, én is írtam dalokat. A Dusánnak egy gyönyörű dalát, a francia dalt megcsináltuk. Amit én most elmondtam, az 28 dal, tehát ez nagyjából 3 CD-re elegendő. Hmm. Úgyhogy 2,5 évig dolgoztunk. Ibolyka jött, kiabált, jó reggelt, pici bá!
Oda kihozzád?
Igen, és dolgoztunk, és aztán abba hagytuk. Mert? Most valamikor, mert rájöttünk, hogy soha nem fogjuk abba hagyni. Vagy abba hagyjuk, vagy soha nem fogjuk.
Nem igen, azért hagytátok, mert már nem bírtátok egymást, hanem azért, nem, mert egyem, feltöltődött az a zsák, ami
hát ez már nagyon-nagyon telt. Ez a zsák, ez egy 2,5-szeres zsák tulajdonképpen. 2,5-szeresre tömött zsák. De jól esett, és nagyon jó volt az együttműködés.
Jön egy ilyen fiatal lány, aki egy egészen más világ.
Nem olyan fiatal.
A korkülönbséget tekintve fiatal, egy egészen más világból érkezik, tök más háttérrel. A élményei, a tapasztalatai annyira eltérnek a tieitől, hogy ez szinte felmérhetetlen. Hogy kezd össze kovácsolódni ez a két ember ahhoz, hogy értse a másikat? Mert azt tudom csak elképzelni, hogy te tanítod őt, de közben az is felmerül, hogy hát, ha ő is tanít téged.
Ez mindig így működik, tehát én azt hiszem, hogy én tanítom őt, és ez a valóságban megtörténik, és eközben én rengeteget tanulok.
Mit tanít ő neked? Mit tudsz meg tőle?
Hát ő váratlan dolgokra képes, tehát nála az volt a legfontosabb, hogy a legokosabb dolog, amit csináltam, az volt, hogy az első perctől kezdve csak hármasban próbáltunk, a hangmérnök mindent fölvett. A Nyír is annyi a hangmérnök, akiben volt annyi türelem, meg az ügy iránti szeretet és tisztelet, hogy mindenről felvételt csináltunk.
Hogy utólag lehessen elemezni?
Olyan módon ösztönös, hogy nem lehet. Hiába mondom azt, hogy 3 perccel ezelőtt azt a sort, amit azt milyen szépen énekelted, és azt úgy kéne, én nem tudom megmutatni, hogy ő hogy énekelte, és ő pedig nem tudja, mert ő nem tudatos. De nagyon sok olyan énekes van, aki nagyon tudatos, és az nagyon jó egyébként, de ő egy ösztönlény, aki tökéletesen újjá alakul minden 3 percben, tehát mindig valami váratlan történik, ezért is volt neki annyi problémája az életben, mert ő önmagának is váratlanokat húz. Tehát magyarul váratlan dolgokat fog válaszolni, hogyha leülteted, tudod, és így tovább. Tehát mindig valami váratlan dolog történik, én ezt mindent rögzítettem, van olyan dal, hogy 27-szer van meg,
de jó,
ami rákerült a lemezre, és abból válogattam össze, akkor bizonyos sorokat visszatanítottam neki, amit önmagától kellett megtanuljon, nem én tőle.
Elképesztő. Tehát, akkor lehet, hogy most meg fogunk majd mutatni valamit ebből, csak jó. Hogy érzékeltessük, mit javasolsz, hogy ebből minimálisat, de valamit meg akarnék mutatni, hogy értsék a hallgatók is, hogy miről beszélsz.
Hát lehet a voltami bolykát, ami az egy, amit már ismernek egy kicsit, már a neten fönn van, és már kattingatják, és olyan 150 ezer ember megkattintotta. A lényeg az az volt, hogy akkor kezdtem el kedvet kapni ez az egészhez a hosszú tépelődés és gondolkodás után, és akkor fölhívtam, hogy gyere ki, kezdjünk el gondolkodni, amikor ki tudtam válogatni azokat a verseket, amikor azt éreztem, hogy ez az ő hangján fog a világon a legjobban megszólalni, és ő meg eljött, és így nézte, és akkor elolvasta a Pékszombatot, Partinattal, és akkor megmutattam neki, és akkor úgy láttam rajta, hogy most úgy nagyon meg van fogva, és mondtam, hogy gyere, próbáljuk meg. És elkezdődött ez az együttműködés, és végül is neki is egy új dolog volt, és én is közel 70 évesen elkezdtem valami olyan fajta munkát, hogy pont ilyet még nem dolgoztam. Már mindenféle énekesen dolgoztam.
De ilyen nem, még nem.
Pont ez benne az egészben, ez a jó, hogy mindegyikük másféle, nem felcserélhető. Nem írhatom meg a voltami bolykát, voltam Magdikának, vagy voltam Marika néni, vagy mit tudom én, mics, voltam Marian, mert ez nem, ezek nem becserélhetőek, és nem átadhatóak, de én például azt gondolom, hogy ezek a versek, amik a költőim, úristen, mit mondtam, bocsánat, tehát az anyag költőinek a versei, azokat az Ibolykának írták, nem igaz, de valami mindig ezt sugalta, és az általam imádott X másik előadónak, akikkel szeretek dolgozni, nem írták.
Nem ezt írták, esetleg
vagy
más.
Nem ezt írták.
Na jó, akkor meghallgatjuk valamelyiket ezek közül, és utána folytatjuk a beszélgetést Presser Picivel, Presser Gáborral.
Voltam erős, voltam gyenge, voltam szétesve, összeesve. Voltam csillag, voltam fecske, s voltam egy kislány eldobott teste. Voltam boldog, s voltam árva, voltam szabad, s voltam bezárva. Voltam én már majdnem minden, csak megfelelő fehér ember. Az nem, az nem. Voltam éhes, s voltam duci, majd szétpattant rajtam a ruci. Voltam homeless, s voltam az őrsön, voltam mátran, és voltam börzsöny. Voltam jól is, s voltam lázas, de sohasem nem voltam teljesen százas. Voltam hisztis, voltam csendes, csak valahogy sosem voltam rendes. Megfelelő fehér ember, az nem, az nem. Kaptam virágot, kaptam piát, szórtam az átkot és lebegtem imád. Kussoltam, ne bántson a világ, de soha se kaptam amnestiát. Voltam doktor, s voltam beteg, voltam ócska és voltam remek. Voltam hős, és voltam gyáva, voltam piszkos, és voltam tiszta. Csak megfelelő fehér ember, az nem, sohasem. Voltam fiúval és voltam lányjal, kirándulni nagy hátizsákkal. Voltam veled és voltam mással, szembe velem és a nagy világgal. Voltam gazdag 26 percig, voltam szenya és voltam hercig. Voltam híres és voltam porszem, s a végén maradtam egy szem magamban. Aztán lettem az, aki eddig, hogyha kellek, megmondom meddig. Várok még, hát ha eljössz, s végre itt leszel, és azt mondod, gyere, Ébolyka, nekem még, te is jó, jó leszel.
És most folytatjuk a beszélgetést Presser Gáborral. Olái Bolyán túllépve, akkor most jön Rúzsa Magdi, aki azt gondolom, hogy egészen más személyiségű ember, mint Ibolya. Ő benne mi fogott meg?
Hát még amikor először besétált a Megasztár stúdióba, úgy tizen, mit tudom én, hány évvel ezelőtt, és megmondták nekünk, hogy itt van a kislány Kishegyesről, a déli határon túl, hogy 19, nem tudom, 18 éves, 19 éves. Ha jól gondolom, akkor bába segéd, igen, vagy bába tanuló, szülé, vagy micsoda.
Szülésznőnek tanult, azt hiszem,
tanuló,
ugye?
Tanuló segéd, vagy mi? Van egyet is, hogy elénekelte magát, és valami nagyon-nagyon jó dolog áradt belőle.
A hangjából, vagy a személyiségéből?
A hangzóiból, ahogy kimondta a szavakat. Mm. És akkor kiderül,
azért, mert
onnan
a déli határról hozta ezt a kicsit tájszólásszerű beszédet?
És akkor
ő írta a dalokat.
És kiderült, hogy azt a dalt ő írta, az Aprócska Blues, nagyon tetszett, nagyon-nagyon tetszett, és kész, ővel se találkoztam, én mindig vártál. Tartózkodtam attól, hogy a versenyzőkkel valamiféle ilyen beszélgetésbe vagy ismerettségbe keveredjek. De a döntő után,
mert akkor te zsűriben voltál, azt nem tudom, igen, mondtuk-e az elején, hogy, vagy mondtad el, hogy ez úgy
bocsánat,
volt, hogy
ott ültél a zsűriben. Igen. Na és akkor szépen beszéltünk egy pár szót, gratuláltam neki, amikor megnyerte, és akkor ott volt a fogadás, én éppen léptem le, amikor ő oda fölért, mert nem vagyunk szinkronban, az ilyen fogadásra járásban. Utána voltak ilyen szorványos találkozások, és ezelőtt 5-6 évvel kiugrott a zongorából az Egyszer című dal. És a Magdicskó azt mondta, hogy ez az enyém, picibá.
Tehát először hallotta, és aztán mondta, hogy ez az enyém, igen, és nem neki írtad.
Dehogy nem.
Nagy trükkös vagy.
Ne, hát igen. Ezt azt gondolom, hogy nem vagyok trükkös, de hát ez...
És mi az, hogy neki írtad? Mit kellett abban a dalban megjelenítened, amitől tudtad, hogy hát ezt csak Rúzsa Magdi tudja előadni?
Látni kell, ahogy megáll, és ezt elénekli, és hallani kell az ő hangján, és akkor a dolog, hát hogy mondjam, a helyére kerül.
Tudom, és a helyére is mondtam, került. Tehát nem volt csalódás hát nagyon, a számodra, nagyon, amikor egyszer csak elénekelte.
Nem, dehogy is.
De az jött, is, amit, amire számítottál.
Persze.
És azóta folyamatos a
azóta,
kapcsolat?
Hát mi azelőtt is haverságban voltunk, vagy mondhatni úgy is, hogy ilyen apa-gyereki, már bocsánat, tehát hogy a kor miatt inkább ilyenfajta barátságban voltunk, és akkor lettünk még inkább, meg akkor én már nem tudom, hogy kicsoda, de szerintem az ő menedzsere kitalálta, hogy legyen közös koncert. Addig is voltunk így vendégek egymás koncertjén, két dal, három dal, és akkor kidolgoztuk az Angyal mellettem estet, amiből meg lett ilyen országjáró turné, meg még idén
meg
is
nagyon
lesz.
Nagy siker lett.
Az nagyon nagy siker, igen. És idén is lesz még belőle nagyon jó, ilyen kamara muzsikálunk, csuda jó kis muzsikusokkal.
Most jön a hozzám legközelebb álló, mert legjobban ismerem, és nagyon szeretem Falusi Mariant, ahogy Marika nénized, az nagyon cuki. De azt olvastam, és nem tudtam, hogy ti mindösszesen talán 2-3 éve kezdtetek el együtt dolgozni, ismerni, ismertétek egymást, de hogy együtt is zenéjetek, az valamiért nem merült föl. Ez
hát,
hogy volt?
Igaziból mi ismerjük egymást 80, éve. Mit tudom én hány óta, amikor én meghívtam a Vígbe a Rémségek kicsinybotjába.
Akkor miért hívtad meg? Vagy hogy volt az, az arra viszont tudsz
emlékezni? Hát ezt most nagyon ciki így elmondani.
Igen. Ciki?
Igen.
Tényleg nem lehet elmondani?
Hát el lehet mondani, az volt a feladatom, hogy az egy tök jó darab egyébként, és abban van három nő, három lány, akik mindig, mint a görög kórus megjelennek, és elmondják, hogy mi van, és akkor én azt képzettem el, hogy ez legyen három duci nő. Hát na most akkor
nem
folytassam.
Nem olyan ciki tehát, azért, azért, nem jó a Maria akkor, nem hát beszélsz rossz néven, hogy te így beszélsz róla.
De lehet, hogy mások meg igen. Szóval a lényeg az az, hogy gondoltam, hogy akkor legyen ő, legyen a lang, és még valakire gondoltam, most itt ezt nem, nem akarom elmondani, és elmondtam mindezt a Martonnak, hogy így akarom a szereposztást, mert hogy a, én voltam meg, a... nem, a Csizmadia rendezte, de miután a Csizi idegen volt a Vígben, ő nagyon nagyvonalúan azt mondta, hogy, hogy a Gábor rakja föl a zenei dolgokat, és hogy ő bennem bízik, hogy én
tehát
ezt
a Csizmadia
rakjam,
helyett,
a akkor... szereposztást csinálja meg. Értem. Nyilván egy csomó dolgot előre ő eldöntött, és hát nyilván nem szóltam abba bele. És innentől ismerjük egymást, mert előtte csak ilyen köszönő viszonyban voltunk, és akkor jóba lett, nem csináltunk egyébként semmi munka jellegűt közösen, talán annyit, hogy behívtam őket a Révéssenyi lemezre vokált énekelni, és akkor eltett néhány évtized. És 2009-ben volt koncertem az arénában, szintén egy ilyen nagy létszámú csapatot képzeltem fölállítani, és többek között eszembe jutott, hogy valamelyik dalt milyen lenne, hogyha a Falusi Maria énekelné. Eljött próbálni, nagyon oda volt, nagyon tetszett neki, nagyon örült, és akkor valahogy ilyen sűrűre ment a mi barátságunk, és sokat dumáltunk, de nem dolgoztunk semmit. Csak megjelent, bejött, leült, elfoglalta a konyhát, és akkor ott volt, és én megörültem. Tehát, vagy inkább úgy mondom, hogy mi örültünk. Akkor elkezdtem meghívni így a koncertjeimre ilyen a szokásos egy-két dalos közreműködésre, és akkor úgy természetesen ugye kijött és leénekelte az emberek fejét.
Ahogy szoktam.
A Marika néni. És volt egy nap, amikor fogalmam nincs miért, de azt mondtam neki, hogy Marika néni, amivel nem lett volna semmi baj, hogyha nem következik egy magyar dalnapja a Víg Színházban, ahol kijött a színpadra a próbán, ott ült lenne egy zenekar, mit tudom én, 18 ember, a nézőtéren ült 47 színházi ember, ez még csak a próba volt, a színpadon volt 57 színházi ember, és azt mondtam, hogy Marika néni, ne csinálja már, várja meg, hogy a beintek meg, és így láttam, hogy így a fejek így oda néznek a falusira, hogy mi van, én meg még mindig nem tértem magamhoz, és még mindig mondtam, hogy Marika néni most jó volt, és vége volt a Magyar Dalnapjának éjfélkor a Víg Színházban.
Talán ebbe mentünk rá a Magyar Dalnapja.
Ja. Úgyhogy mindenki Marika nénizte, én meg nagyon haragudtam magamra, de ő meg nevetett az egészen, és innentől kezdve ez lett. És úgyhogy a Rúzsa is azt mondja neki,
most
az Ibolyka is azt mondja
Marika
neki.
Marika nének, Marian, de hát ez szerintem...
Sajnálom, és bocsánatot kérem.
Szerintem ez nem volt akkora bűn. Mi történt a Magyar Dal napjával, hogy az nem jött be? Ez nem olyan ország, ahol bírják a dalt? Vagy...
Hogyha pontos választ akarsz kapni, akkor azt mondom, hogy semmi. Tehát magyarul az történt, hogy...
Nem jött be.
Hogy addig bejött, ameddig volt egy kéttagú iroda, akik megállás nélkül ösztökélték a művészeket, hogy nem sokára jön szeptember első vasárnapja, akkor kell, és mindenki nagyon szívesen csinálta, de én azt mondtam, hogy álljon már meg a menen. Ez egy non-profit vállalkozás, aminek az a lényege, hogy alulról szerveződő legyen. Ha az emberek, a muzsikusok, a közönség, a koncertrendezők, mindenki, aki ebben érintett, a dalszerzők főleg, azt akarják, hogy legyen, akkor csinálják. Hát azért az milyen magyar dalnapja, hogy dolgozunk a Szabó Edittel, hogy legyen magyar dalnapja.
És nem?
Tehát magyarul én azt mondtam, hogy én most elengedném. Figyelj, senki nem akart kimaradni belőle, de csinálni ezt nehéz, és ehhez tényleg kellenek emberek. Ez, tehát két lecke volt, két tanúságot, az egyik az, hogy az nem jó, hogy egy alulról szerveződőnek megálmodott bulit egy irodából próbálunk irányítani, a másik meg az nem jó, hogy rábízzuk azokra, akik szeretik ezt, azok nem fogják megcsinálni, mert nem is az ő dolguk, meg nem menjétenek. Én meg azt mondtam, hogy
de ez neked nagy kudarc, ki. Ez a magyar
nálam. Nekem igen, nekem szóval igen, mert én azt hittem, hogy ez olyan fontos, hogy, és most bocsánatot így mondom, hogy ti rá fogtok erre kattani, és szeptember első vasárnapján már réges-rég rádiómisorok lesznek, és beszélgetések a dalírásról, beszélgetések a zeneszerzőkről, beszélgetések arról, hogy milyen verseket zenésített meg a Reinitz 1919-ben, vagy én nem tudom, 23-ban, hogy miért jók az adi versek megzenésítésre, hogy beszélgetni fogtok ilyenekkel, hogy a könyvtárosok előhúznak mindenféle szép papírokat, hogy itt találtam a könyvtárban, ezt nézze meg, hogy micsoda a dal ez, vagy micsoda szöveg ez, vagy hogy mi lehet ez, hogy előhúznak a kottatárosok dolgokat, hogy itt vannak dalok, amiket nem tudjuk.
És
valaki
nem
le tudja
egyáltalán
játszani?
Tehát se itt,
nem,
se ott?
Nem, mert mindenkinek meg kell, mert emberek. Mindenkinek ott van a maga élete, és mindenkinek ott van az a maga munkája, amit meg kell csinálni, és, és tényleg nem tudod azt mondani egy embernek, hogy neked erre legyen időd.
Nyilván, hogyha valamiért
pedig az a
ennél is fontosabb lenne a dal,
ez
meg
a mi
az,
dal
hogy
és nem csak a régi, hanem
volna.
Hogy itt ülnének azok, akik a holnap dalait írják, akik azt mondják, hogy akikre azt mondtátok, hogy nem baj, öreg, hozzá be egy gitárt, azt játszd el, itt elfér még két ember is gitárral, hozzátok el, játszátok el, hogy mit írtatok tegnap, hány éves vagy, 19? Hát éppen nincs az ideje, hogy merjél odaállni egy mikrofon elé, hogy mi lesz a holnap zenéje. És ez senki,
magyarul a média azt letolta. Gondolni, hogy tényleg fontos az embereknek.
Naiv, azt gondoltam, voltam. Hogy ez a miénk, ez a mi kincsünk, meg ez a mi múltunk, meg a mi jövőnk, és hogy ez most akkor milyen baromi fontos lesz, és hogy erre a média hogy rákattan, de nem kattan rá, mert ugye nem ez az izgalom a médiának. Nem ez az izgalom.
Picit te nem szoktál politizálni, nem nagyon mondod el, hogy mit gondolsz, hogyha...
Mindenki így akar behúzni engem, hogy mindig de, ezt kezdi el.
Tényleg? Akkor én vagyok az egyetlen, aki ezt így most megkockáztatom. Hmm. Nem, inkább az érdekel engem, hogy van-e valami taktikád arra, hogy jó ma, vagy hogy kell ma élni és viselkedni azok között, a körülmények között, amelyekről úgy feltételezem, hogy nem kell meggyőznöm téged, hogy nem túl rózsásak.
Taktikám az nincs, talán van valamiféle ösztönöm. Még 10 éves koromban akkor is olyan voltam, mint ez a magyar dalnapjás hülyeség, amit egyébként azt gondolom, hogy nincs vége. Még idén is csináltak magyar dalnapot, nem egy helyen, és talán majd még ez valahogy föltápászkodik. Szóval 15-16-17, amikor a konzervatóriumban azt találtuk ki, hogy legyen egy olyan, hogy szabad zene napja. És ezt valójában azért találtuk ki, mert hallgatólagosan engedélyezve volt a beatzenélés az órák között, de a legérdekesebb, vagy legvisszatetszőbb az az volt, hogy ugye két iskola működik egy épületben, az egyik volt a konzervatórium, a másik a gimnázium.
Igen.
És a gimnáziumi tanárok azok nem ismerték a többi növendéket, akik nem az ő osztályukban voltak, a zenetanárok meg nem ismerték a másik zenészeket.
A gimnáziumban lévőket.
De feltehetően még a tanárok sem mindegyik ismerte mindenkit, és ez valahogy olyan hülyén nézett ki, mert például a kamarazene órákra kijelöltek egymásnak partnereket, és tehát nem az volt, hogy én szerettem volna valakivel muzsikálni, aki mondjuk oboista, klarinétos, mindegy, hogy mi, vagy hegedűs, vagy bárki, hanem egyszer csak kaptam. Kaptam egy partnert, és mondjuk nem is illettünk össze, meg nem is tetszett, ahogy játszik, vagy ő nem tetszett, mit tudom. És akkor valamiért erről elkezdtünk dumálni, így a srácok, és azt találtuk mondani, hogy legyen szabad zene napja, amikor mindenki azzal játszik, akivel akar, amikor lehet jazzt játszani, akkor még nem volt jazz tanszak. Lehet jazzt játszani, vagy lehet beat zenét játszani, már voltak dalaink, és akkor ez milyen jó lenne. Elmondtuk az irodában, az igazgatóhelyettes, aki hümmögött, és azt mondta, hogy egész jó, egész jó, egész jó, és így lehetett látni, hogy kattognak a kerekek. Majd, amikor rákérdeztünk 2-3 hét múlva, akkor azt mondta, hogy igen, tudom, meg kell beszélni a kiszes tanárral. Na most a zenegimnáziumban nulla kiszélet volt, tehát mi azt se tudtuk, hogy ki a kiszes tanár, de ők ezt megbeszélték. Ez az egész eljutott a kerületi kiszhez, és a kerületi kiszben azt javasolta, mit tudom én, milyen elvtárs, hogy hát ez nagyon jó, de ne legyen a konziba, hát ott be voltak tojva, hogy ottan szabad zene napja. Mondjuk ezt mi nem fogtuk föl, hogy ilyen szavakat nem kéne használni, hogy szabad zene. Na de hát nem tudtam, hogy ilyet nem kéne használni, és hogy az egész legyen inkább a 24, mit tudom én, hányas számú ipari tanuló intézetbe, hogy adjunk ott koncertet az ipari tanulóknak, és akkor mit tudom én.
Szabadon.
Szabadon, és hát ugye ez marhára nekünk már nem hiányzott, de nem kellett ezt nekünk hárítani, mert ez volt maga a hárítás, tehát nem akartak, hogy túrót se, hanem azt akarták, hogy ne legyen. Ne legyen összejövetel, ne legyen sok diák, és senki minket nem keresett meg a 29-es számú ipari tanuló intézetből, ahova persze zongorát kellett volna vinni meg a diákok, hát baromira szerettek volna mondjuk Bartókot, meg Pierre Boulezt, hogy ott megtanultam, hogy a politikával találkozni az gusztustalan, tehát hogy mindig valami gáz lesz belőle, tehát egyszerűen a KISZ megoldotta, hogy nincs zenélés, tehát nem azt oldották meg, hogy nem menjenek tüntetni a diákok, mert azt mondanám, jó, ezt értem.
Hanem, hogy
azt megoldották, hogy egy bizonyos vasárnapi napon reggel 9-től este 11-ig ne legyen zene a konziban.
Hát őrület.
De én így szeretek távol maradni. Megvan az bennem, hogy miről gondolom azt, hogy jó meg rossz, megvan az bennem, hogy kikkel szeretek barátkozni, megvan az bennem, hogy kiknek próbálok meg segíteni, de én megmondom őszintén, olyan nagyon nem tudsz nekem felsorolni politikust, akivel én szeretnék egy asztalnál ülni, vagy egy kávét inni, vagy hogy kell ezt mondani, vagy együtt kávézni. Szóval, hogy még sose volt ilyen vágyam. Sok mindent el lehetne érni így, meg egyáltalán nekem az nem jön.
Volt egy olyan periódus az életedben, amikor esélyed lett volna, komoly esélyed arra, hogy az Egyesült Államokban legyél muzsikus, méghozzá sikeres. Nem bántad meg soha, hogy ezt nem választottad?
Nem.
Nem is gondolsz rá?
Sem.
Mostanában
nem.
Sem?
Nem, azért nem, sok mindenért nem. Egyrészt azért, mert mi lett volna, ha nem sikerül. Mm. Oké, ez egy felkérés, ami engem nagyon fiatalon ért.
Jó, hát az nyilván sem volt biztos, volna, hogy sikerül itthon.
Persze, meg ugye nagyon tetszett nekem az a másik világ, meg hogy olyan nagyok az autók, és akkor az valami biztos, valami baromi jó, de amikor már kint voltunk az LGT-vel a turnéban, akkor már láttuk, hogy ez egy kemény világ, sokkal jobban kell harcolni, és sokkal durvább a harc, mint bármi, amiről nekünk egyáltalán elképzelésünk lehetett volna. És hát van egy nyelv, ami engem érdekel, én dalokat írok. Uh-huh. És van egy nyelv, és engem ez a nyelv, akár más írja, akár én írom, egyre jobban érdekel. Tehát egyre eltökéltebb vagyok a dalokkal kapcsolatban.
De jó, hogy ezt most mondod, 70 fölött tetszik.
Igen. Tehát nyilván beletanultam, meg beleéreztem, meg nyilván elvesztegettem egy csomó időt, meg nyilván elkövettem rettenetes hibákat, de végül is ez nekem a legfontosabb. Tehát az én munkám az nem csak az, hogy dallamokat írok, hanem az én munkám az, hogy itt szövegek vannak a dallam mögött. Akár én írom, akár költők írják, akár mások írják. Tehát magyarul ez engem érdekel. Én tudok, már bocsánat, hogy így mondom, de nem vagyok egy sikertelen filmzeneszerző, nem vagyok egy sikertelen színházi szerző, de végül is azok is csak dalok, és imádok háttérzenét írni filmekhez, és így tovább, de valójában én egy dalszerző vagyok, ha úgy megkérdezik, hogy mondd meg a szakmádat, akkor azt mondom, hogy dalokat írok.
Ez a végszó.
Jó, köszönöm szépen.
Presser Gábornak, Presser Picinek nagyon szépen köszönöm, hogy bejött ma a Dobszerdába. A műsorunkat akkor is hallhatják, hogyha nincsen éppen adásban, mert az archívumban a Klubrádió weboldalán megtalálható. Vasárnapban 12-kor ismételjük. Ma Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter segített a műsor elkészítésében. Köszönöm nekik is, önöknek a figyelmet, a szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra!
helyeken Tim Fergőek.
De jó lenne észfél lenni,
ha látom téged a pénzrel vet.
De jó lenne észfél lenni,
s ha megint a kifosztott zsebembe gyúlsz.
De jó lenne észfél lenni,
amikor megint az agyadra gyúlsz.
De jó lenne észfél lenni.
Neked a nagy mellény.
De jó lenne észfél lenni,
ha nagyobb vagy, mint az emelvény.
De jó lenne észfél lenni,
amikor mocsokkal teli a szánk.
De jó lenne észfél lenni,
mikor a jó Isten haragszik ránk.
De jó lenne észfél lenni.
A farkasok.
De jó lenne észnél lenni,
ha észnél lenni már nincs okod.
De jó lenne észnél lenni,
ha az asztalon koppan a homlokod.
De jó lenne észnél lenni,
ha a bolondok háza az otthonod.
De jó lenne észnél lenni.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.